Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Vajon mi lesz most a közel-keleti turizmussal? Egyáltalán a nyáron hova mehetünk biztonságosan? Hogyan alakul mindez? Erről is lesz szó a mai egy órában. És elmesélem majd azt is, hogy anyósomék hogy jöttek haza Nepálból, Indián keresztül, Ausztriáig. Úgyhogy nagyon izgalmas műsort ígérhetek az elkövetkezendő egy órában ezen a szombat délelőttön. Izrael rendkívül fontos turisztikai partnerünk, úgyhogy tényleg az, hogy amikor egyszer most megnéztük a flight radart, akkor azt láttuk, hogy nincsenek gépek az izraeli légtérben, csak egy USA Air Force nevű gép. Hát az azt jelentette, hogy nem csak, hogy súlyos cselekmények vannak arrafelé, hanem azt is, hogy a polgári légiközlekedésnek az időszakos hiánya az bizony nagyon komolyan érinti egyébként Magyarországot is, hiszen ha megnézzük például a magyar-izraeli idegenforgalmat, akkor azt látjuk, hogy 2019-ben tetőzött 100 000 turistával. Ez azt jelenti, hogy mi 100 000 turistát küldtünk Izraelbe, és rengetegen fel akarták fedezni a Szentföld csodáit, elmentek megnézni a Szent Sír bazilikát, a Siratófalat, és hát a bibliai helyszínek sokaságát. Jó magam, sokszor voltam Izraelben, és voltam egy egész hónapon keresztül úgy, hogy fogtam a Bibliát, és szépen a híres helyeket, amiket csak tudtam, megnéztem, és közben olvastam a hozzáillő jelenetet. Nagyon nagy élmény volt, és még naplót is írtam róla egyébként. És sokan döntöttek úgy, hogy megnézik a híres helyeket, Betlehemet, a Genezáreti tavat, és sorolhatnám tovább. Meg sokan gyógyulni mennek a Holtenger környéki üdülőparadicsomokba, megint másokat a Vöröstenger vonz Eilat és környéke. Hát ez nagyjából 100 000 fő volt 2019-ben, aztán az azt követő időszakban a koronavírus járvány, majd a különböző izraeli konfliktusos helyzetek, azok azt eredményezték sajnos, hogy hát ez nagyon lecsökkent, és aztán kezdett 2025-ben visszaépülni, ez azt jelenti, hogy 28 000 turista volt már Magyarországról Izraelben, tehát ez nem érte el ugyan a 100 000-et, de az egy harmadát durván majdnem, és visszafelé viszont teljesen más volt a kép. Tehát Izraelből 326 000 turista érkezett Magyarországra, ami nagyon szép szám, mert korábban nem érkeztek ilyen sokan. Tehát azt láttuk, hogy 2025-ben az izraeli turisták számára Magyarország rendkívül kedvelt úti cél lett, és biztonságban érezték magukat. Nagyon-nagyon fontos volt számukra az, hogy egy olyan úti célra érkezzenek, ami biztonságos. És Magyarország biztonságos úti célnak számított. Budapest is nagyon népszerű volt, de sok más településünk is, és hát Bodrog keresztül is, hiszen sokan azért is jöttek el ide, mert hogy a csodarabbi sírját meg akarták nézni, és egyébként pedig, mivel hogy évforduló volt, hát rengetegen, több tízezren jöttek ide akkor ünnepelni. Tehát ez is megdobta ezeket a számokat. Minden esetre Izrael nagyon fontos küldőpiacunk. És ha megnézzük azt, hogy összesen hány turista érkezik Magyarországra, mekkora a forgalom, akkor azt látjuk, hogy durván 20 millióról beszélhetünk, meg 50 millió vendégészak a cél, most olyan 44 millió körül vagyunk, de az utas létszámunk az már egész szépen alakult, és hát a külföldi forgalom ebből pedig azt jelenti, hogy szükségünk van igen az Izraelből, az Egyesült Államokból érkező turistákra is, ugyanúgy, ahogy az osztrák, a német, az Egyesült Királyságbeli, a V4 országokbeli, és hát minden turistára. Egyébként a legtöbben Magyarországra, Németországból utaznak, és ha Budapestet nézzük, Budapestre meg az Egyesült Királyságból. De egyébként amit tudtunk növelni még, az Olaszországból érkezők számát, meg a Spanyolországból érkezők számát, meg az Izraelből érkezők számát, és folyamatosan ahogy egy indult járat is, az Egyesült Államokból érkezők száma. Na most jelen helyzetben ez azért érdekes, mert egyrésztről ennek a mostani krízisnek, válságnak lesz egy olyan hatása, hogy felértékelődnek a közeli úti célok, tehát az emberek majd olyan úti célra mennek, ahonnan azt gondolják, hogy viszonylag hamar haza tudnak érni, és valószínűleg a mostani válságnak a történetei, sztoriai azért sokakban benne maradnak, akik nem élték ugyanát, de hallották, hogy el kellett lényegében menekülniük bizonyos úti célokról, nem tudtak hazajönni, sokára tudtak hazajönni, nagyon drágán tudtak hazajönni, a világ megkerülésével tudtak hazajönni, tehát ezeknek nyilván nagyon sok olyan negatív hatás van, hogy hát akkor én nem fogok abba a válsághozba menni, mert nem szeretnék arra ébredni, hogy reggel a légvédelmi szirénák elindulnak, vagy este nem szeretnék óvó helyre menni. Következésképpen nagyon sokan inkább azt mondják, hogy akkor közeli úti célt választok, onnan haza tudok jönni, akár beülök az autóba és úgy, úgyhogy véletlenül lesz ennek egy ilyen hatása. De sok minden függ attól, hogy meddig tartanak a harci cselekmények, hiszen azért a fapados légicégek világa forradalmasította az utazást, és lehetővé tette olyan rétegnek is az utazást, amelyik korábban nem tudott elmenni. Tehát ma már a középréteg is utazik fapados járattal, és elmennek a fiatalok úgy, hogy vesznek egy jegyet, el vannak valahogy, minimális pénzt költenek szállásra, bevásárolnak a helyi közértben, aztán hajrá vissza. Tehát régen azt mondtam, hogy meg tudom mondani, hogy mennyibe kerül egy londoni repülőjegy. A 90-es évek közepén, azt hiszem talán 94-ben elmentem a World Travel Marketre. Ez egy nagy idegenforgalmi piac, idegenforgalmi kiállítás, és tudtam, hogy a londoni repülőjegy az 60 ezer forint. Most már nem tudom megmondani, hogy 60 ezer forint, mert lehet 150 ezer forint, lehet 200, meg lehet 25 ezer forint is. Tehát a dinamikus árazás miatt ezt nehéz megmondani. Az biztos, hogy átlagosan a 90-es évek közepéhez képest például egy londoni repülőjegy az nem drágult, hanem szinten van vagy csökkent. Tehát igazából nem tudok még egy olyan dolgot mondani, nem csak a kenyérre vagy a tejre gondolok, hanem a szolgáltatásokra is, ami úgy szinten tartotta magát vagy csökkent, mint mondjuk a repülőjegy ár, de egyáltalán nem lett az adott időszakhoz képest drágább a repülés, és olcsóbb lett a repülés a fapados modellel, és ezzel, hogy olcsóbb lett, ezzel viszont nagyon sokan el tudtak kezdeni utazni, és hát jobban megéri már sokszor repülővel menni egy úti célra, mint autóval, mert az üzemanyag árnál is jóval olcsóbb maga a repülőjegy, még hogyha hárman, négyen megyünk, még akár akkor is kijönni, tehát nem csak kényelmesebb, hanem még árban is biztos, hogy a versenyképes lesz egy autós utazás. Ugyanakkor általánosságban ezek a krízisek, ezek mindig egy kicsit bizonytalanná teszik az utazókat, hogy most akkor repüljek-e? Hát ezt is sokan kérdezik, hogy most biztonságos-e, hogy például mondjuk elmegyek Amerikába, az most mennyire biztonságos? Hát mindegyiknek van valamilyen kockázata, ez kétségtelen dolog. Úgyhogy ezzel mindenképpen számolni kell. De hát annak is van kockázata, amikor kimegyünk az Inforádió stúdiójából, mert ott van a villamos, és az is egy veszedelmes jármű. Tehát azt gondolom, ezt mindenkinek egyénileg el kell dönteni, meg az sem mindegy, hogy kivel utazunk. Családdal utazunk, gyerekekkel utazunk, muszáj utaznunk, vagy nem muszáj utaznunk, pihenni szeretnénk, vagy várost nézni, vagy már régóta elterveztük az utazást, és életünk nagy vágya, hogy oda eljussunk, és nem érdekel semmi, csak menjünk el. Tehát a motivációtól is sok függ. Hogyha csak élményígéretre vadászunk, és élményt keresünk, akkor lehet, hogy az az élmény az olyan, ami biztonságosabban meglelhető akár a közvetlen környezetünkbe. Tehát lehet, hogy akkor elmegyünk mondjuk egy közelebbi úti célra. Érdekes, hogy ritkán kérdezték meg márciusban tőlem annyian, hogy akkor mit javasolok meg, hogy én hova megyek, mert mindig szokták kérdezgetni, nem csak interjúban, hanem e-mailen, meg a közösségi médián keresztül is, de most nem tudom, hogy mindenkit elkezdett érdekelni, nem titok. Én egyébként júliusban majd két hétre a Balatonra megyek, Balatonfüredre, és utána pedig majd meglátjuk, hogy alakul a helyzet, de augusztusban valószínűleg Olaszországba. De úgy egyébként nyilván nem ebből kell kiindulni az utazás tervezéskor, hogy hol megy az újságíró, hanem igazából én három pici gyerekkel, ugye 7 éves Fülöp, 5 éves Jászmin, 3 éves Milla, én úgy gondolom, hogy az egyszerű, hogyha ők is jól érzik magukat, meg a legfontosabb, hogy a feleségem is jól érezze magát, és ők akkor érzik jól magukat, hogyha sok cuccot tudnak bepakolni az autóba, úgyhogy betesszük az autóba úgy, hogy talán még akkor a végén le fogom tudni a hátsó csomagtartót zárni, és így aztán útnak indulunk, és nekik pedig még annyi idősek, hogy minden csodálatos, az is csodálatos, hogy találnak egy cserebogarat. Úgyhogy azt gondolom, hogy az utazás ott dől el, hogy mi hogyan éljük meg az élményeket belül. Ettől még szép dolog persze felfedezni a világot, hiszen hogyha új kultúrákat ismerünk meg, akkor nagyon sokat tanulunk belőle, és amikor hazaérkezünk, egy kicsit önmagunkat is másképp látjuk. Jó magam, 178 országban jártam, tényleg nagyon sok helyen voltam, és rengeteget tanultam abból, hogy hogyan is gondolkodjon az ember, hogy milyen életet élnek nagyon sok helyen a világban, és tudtam értékelni már a saját kis környezetemet, és tudtam értékelni azokat a dolgokat, amelyek ott vannak velem, hogy biztonságban vagyok, hogy nincsen cunami, nincsen földrengés, hogy tényleg nyugalom van, és ott vannak azok, akiket szeretek. De visszatérve egy kicsit a mostani időszakra, ugye Izrael esetében, tehát nem mindegy az, hogy járnak a járatok, vagy nem járnak a járatok az idegenforgalom szempontjából a polgári járatok, és azt látjuk, hogy talán most már elkezdődött a szakaszos megnyitása a légtérnek, most már van lehetőség arra, hogy a légitársaságok újra indítsák a járatokat. Nekünk ez idegenforgalmi szempontból, mint Magyarország, rendkívül fontos, és mondom, főleg azért, mert sokan jönnek Izraelből turisták Magyarországra. És hát azt gondolom, hogy azért a 2026-os szám nem fogja hozni a 2025-ös 28 ezeres látogatószámot már, ami a magyar turisták izraeli látogatásait illeti, de azzal együtt az biztos, hogy ha megnyílik a légtér, akkor ez nem lesz nulla vagy minimális, mert nem csak a turisztikai látványosságok miatt mennek oda sokan, hanem családlátogatóba, rokonlátogatóba, bármilyen egyéb motivációból, tehát nyilván ők is növelik a számot, tehát ez azért több ezeres lesz akkor, hogyha mód lesz repülni, ha mehetnek ismét a járatok. Törökország viszont gondban is van, meg nem is. És hát ugye mindig, amikor egy interjúban megkérdezik tőlem, hogy na hát akkor most nem tudom, gondban van-e az Egyesült Arab Emirátusok, akkor azért árnyalni kell a képet azzal, hogy idegenforgalmi szempontból nyilván nagy kiesés Dubajnak az, hogy nem vagy szakaszosan tudnak felszállni a polgári gépek, hogy az Emirates rendkívül nagy károkat szenved el, mert hogy nem tudja üzemeltetni a járatait, és óriási költséget emészt fel az, hogy állnak a gépek, és nagyon sok bevétel elmarad, és Dubajnak azért már tényleg olyan 8-9%-a a GDP-nek az idegenforgalom. Persze, hogy hány százaléka a GDP-nek, azért ez egy relatív dolog, ha belegondolunk, mert Franciaország esetében ugye minimális százalékokról beszélünk, ha tágabb értelemben nézzük, akkor is olyan 5-7%, és cserélnék a franciákkal bevételeket. De ugye azért kicsi ott a GDP arányos százaléka az idegenforgalomnak, mert hogy nagyon erős a mezőgazdaság meg az ipar. Egyiptomban meg jóval nagyobb százalékot jelentenek a turizmus bevételei, mert hogy Egyiptom esetében pedig nem olyan erős, mint mondjuk a franciáknál. Tehát a GDP százalékot úgy is lehet növelni, hogyha mondjuk romlik az ipar vagy a mezőgazdaság teljesítménye, tehát ez egy csalóka szám. De azzal együtt azt látjuk, hogy Dubajban igen fontos az idegenforgalom. De még az egyik oldalon itt valószínűleg komoly bevételkiesés lesz, a másik oldalon meg az olajárak növelkedéséből, ott meg ugye hát szárnyalni fognak a bevételek. Tehát ott nem gondolom, hogy krokodilkönnyeket kell gazdasági okokból hullatnunk az Egyesült Arab Emirátusok uralkodója, elnöke, és a dubai emír, ami meg ugye ő ugye a miniszterelnök, tehát az Egyesült Arab Emirátusok több emírségből áll, és az Abu Dhabi emír az elnök, és a dubai emír Mohammed bin Rashid Al Maktoum az pedig a miniszterelnök. Nos, hát ők azért bőven fognak majd állami bevételhez jutni az olajbevételek növekedéséből, és ez kompenzálni fogja az idegenforgalmi bevételek elmaradását. Úgyhogy gazdaság értelemben ez nekik azt gondolom, hogy két arcú jelenség, miképpen Törökországnál is, ugye az egyik oldalon azt mondjuk, hogy hát sok lemondás érkezett azért, és többen meggondolják, hogy menjenek-e Törökországba a mostani nyári szezonban. Nem véletlenül kezdtek el marketingkampányba, nem véletlenül kezdtek el akciózni, nem véletlenül kezdtek el közleményeket küldeni az újságíróknak arról, hogy minden biztonságos, és jöjjenek a vendégek. Tehát nyilván ez egy negatív hatás a török turizmusra, de azért nézzük meg a pozitív hatást, hogy negyedik legnépszerűbb úti cél lett Törökország, ugye a legnépszerűbb úti cél Franciaország, utána jön Olaszország, Spanyolország, Egyesült Államok, tehát 105 millió turista megy egyébként Franciaországba. De Törökország tényleg nagyon-nagyon komoly számmal, 60 millió fölötti számmal büszkélkedhet már, ez nagyon sok turistát jelent. De mitől lett ilyen robbanásszerű fejlődés a törökországi turizmusban? Miért van az, hogy soha még korábban ennyi turista nem érkezett Törökországba, mint tavaly? De azért, mert oda mennek az orosz turisták. Tehát óriási módon megnövelte a számát a vendégeknek az orosz országból érkezők száma, mert hogy ugye Európában nem nagyon tudnak menni, vagy ha tudnak menni, akkor is nagyon macerás, mert először egy másik országba el kell utazniuk, és akkor onnan tudnak tovább menni. Hát nem biztos, hogy ezt akarják. Úgyhogy Tájföld, Maldív-szigetek és Törökország a haszonélvezője annak, hogy az orosz turisták nem Európába mennek, és nem Barcelonát, Velencét nézik meg, és hát ugye Magyarországon is kevesebben vannak jóval, mint korábban. Viszont Törökországban 6-7 millió orosz turista átutazott, most és az előző évben, és tényleg iszonyatos pénzeket költöttek. Törökország nem csak turista számban rekorddöntő, hanem bevételek szempontjából is, tehát soha még annyi pénzt nem költöttek el turisták Törökországba, mint tavaly. Óriási számokról beszélhetünk, és ez meg azért van, mert nagyon sokat költenek az orosz turisták. Vizsgálták azt, hogy mennyit költ egy átlagos turista, nos, az oroszok és a japánok költik magasan a legtöbbet. Többet, mint a németek, pedig a németek se költenek kevesebbet, vagy keveset, úgyhogy ebből a szempontból kilőtt a törökországi idegenforgalmi bevétel, és tavaly nagyon-nagyon komoly rekordot döntöttek. Úgyhogy ez is kétarcú. Az egyik az az, hogy a háborús hírek miatt sokak azt gondolják, hogy hát mégse Törökországba mennek majd egy ultra all-inclusive szállodába, hanem elmennek helyette mondjuk valamilyen európai úti célra, vagy máshová. Viszont a másik oldalon meg hát nagyon sok orosz turista meg Törökországot választja, és eleve a korábbi időszakban iszonyatosan fejlődött az idegenforgalom. Tehát ez egy nagyon hullámzó volt. Volt egy állandó idegenforgalom, mert Isztambulba azért mentek a vendégek, ha más nem bőrkabátért, meg bevásárolni a bazárba. Mentek turisták is Kusadasira, meg környékére, egy Bodrumba, de utána, amikor elkezdték fejleszteni a tematikus szállodákat és az ultra all-inclusive szolgáltatást kitalálták, akkor a török riviera, vagy az Alanya-Antalya közötti rész, Lara-Aksu környéke robbanásszerűen fejlődött. Hát amikor én először itt voltam, és megmutatták, hogy hát épült egy szálloda, a Topkapi palotát mintázva, ez a Topkapi palasz, akkor azt mondtam, hogy hát ez nagyon-nagyon szép dolog, csak hát mondjuk az autóbérés úgy működött, hogy a kukoricásba odahozta valaki a kocsit, mert egy hatalmas nagy kukoricás volt. Amikor visszamentem jó pár évvel később, akkor már épült egy út is, egy komolyabb út is a környékre, akkor már megépült a Kreml Palace a Topkapi mellé, már épült újabb tematikus szálloda, és amikor megint később visszamentem, akkor meg kétszer kétsávos autóútszerű valami volt, és gyönyörű plázák, meg üzletközpontok, meg vidám, vízi vidám park, hát akkor már minden volt, tehát óriási, robbanásszerű volt a fejlődés. Nagyon sok török befektető csinált szállodát, de a németek is, meg a franciák is, de főleg a németek komoly pénzeket áldoztak arra, hogy szállodaépítkezésekbe befektessenek, és működött is egyébként. Aztán jött egy komoly krízis, ugye, hát az első krízis az a 2008 körül volt, de utána indultak igazából az építkezések újra, megint meg, és aztán a koronavírus járvány megint nagy gondot jelentett a törökországi szállodaiparnak, és aztán utána megint kilőtt, és most pedig az orosz-ukrán konfliktus az meg inkább pozitív hozadékot hozott, mert az orosz turisták tömegével mennek az ultra all-inclusive szállodákba. Egyébként az elején ugye azt mondták, hogy hát ultra all-inclusive és még olcsó is. Ez volt tényleg úgy pár évtizeddel ezelőtt, aztán annyira népszerű lett, utána meg már nem lett olcsó annyira. Tehát most már nem olcsó annyira, de nagyon jó a szolgáltatás. De miért? Hát azért, mert a tenger egyébként Törökországban hát nem olyan, hogy azt mondom, hogy nem találok jobbat, tehát nem rossz, de ugye van egy kellemes homokos part, de nem fehér homok, nincsenek pálmafák, a tenger olyan közepesen hullámzik, tehát nem az, mint a Maldív-szigetek, amikor van a wow élmény, ugye így mondják ezt az auditorok a szállodáknak, amikor az öt csillagra még egy öt csillag szuperiort adnak. Hát a wow élmény az a Maldív-szigeteken megvan, mert ott a türkiz víztükör, átlátszó víz, bennuszik a kis szápa, mámorítóan szép. És hát a török riviera azért felülről megnézve gyönyörű meg minden, de nem annyira csodát rejtő maga a tengerparti rész, mondjuk Lara meg Aksu környékén, ott Antalya, Alanya környékén. Hát sokan alig mennek le a tengerpartra, mert viszont ott van a szálloda. És a szállodák azok pedig olyanok, hogy nagyon sok tematikus hotel van, nagyon sok csúszdaparkos hotel van, rengeteg medencét építenek, mivel hogy nagyon komoly a napsütéses órák száma, emiatt kicsi az esélye arra, hogy szakadni fog az eső, amikor mi ott pihengetünk, és a vizeknek a hőfoka is, a medencétek a hőfoka is nagyon kellemes. És ráadásul a nemzetközi példákból tanulva például olyan medencét építettek, amiben így lehet játszani is, úszni, szórakozni is, tehát egy átlagos felnőttnek úgy mellig vagy derékig ér, attól függ, hogy milyen magas az illető. Tehát rengeteg jó építészeti megoldást alkalmaztak, és az ultra all-inclusive ellátás pedig azt jelenti, hogy korábban, amikor azt mondtuk, hogy all-inclusive, akkor majdnem mindenhol limitálták, hogy igen, de csak délbe, ebédidőben, meg este, meg nem tudom, délután már csak szendvicsek vannak, tehát mindig volt valami megszorítás benne. Meg olyan megszorítások is voltak, hogy all-inclusive, de csak a helyi termékekből, és a kólából, és a helyi kólát lehetett inni, mondjuk bizonyos országokban, de Törökországban a nemzetközi termékeket is korlátlanul lehet fogyasztani, például az ultra all-inclusive hotelekbe, és valóban még éjjel 3 órakor is lemehetünk egy kiadósat vacsorázni, és nem csak szendvicseket kapunk meg, meg korlátlan fogyasztás, de mondjuk csak galuska van meg pörkölt, vagy bármi más, tehát nem lehet összehasonlítani. Magyarországon is van egyébként ilyen all-inclusive hotel, egyszer egy pótnászúton is ilyenbe voltunk sok-sok évvel ezelőtt, és hát persze bármennyit ettem, de alig olyan szegényes volt a kínálat, hogy nyilván all-inclusive az is, hogyha korlátlanul lehet zsíros kenyeret, tehát úgyhogy találtam azért rajta fogást, de itt a törököknél valóban nagyon pazar a kínálat. És hát mellette pedig nagyon sok látnivaló van azért a környéken, bár nem annyi, mint a nyugat-európai országokban, de meg lehet nézni Pamukkalét, ahol a mi egerszalókunkhoz hasonlóan a nyílt színen vannak cseppkövek, de, és ez tulajdonképpen ilyen hófehérbe borítja, ez a mészkő igazából, mert a cseppkő valójában nem hideg kell, hanem mészkő, ezt elmagyarázták nekem, de hát ezek igazából csak rokon képződmények, és azt látjuk, hogy gyönyörű hófehér dombok vannak, ez a látványosság. Pamukkal mellett van egy jó kis rész, ahol még fürödhetünk is, ugye Herkules fürdő, és mellette meg lehet nézni mondjuk az Artemis templom maradványait, bár szerintem azért ez nem akkora élmény, hogy érdemes akkor átutazni, de van hőlégbalontúrás, Kappadókiában ez nagy divat, hogy kora hajnalban egy hőlégbalonnal valaki felmegy, és akkor látjuk, hogy milyen szép ott az egzotikus ilyen köves sziklás táj, meg azt is látjuk, hogy milyen szép az, hogy még mellettünk ott van még 150 hőlégbalon, tehát ez is egy jó élmény. És hát elmehetünk persze a bazárba, mert hogy minden nagyobb településnél van valamiféle bazár, vannak hajós kirándulások is, és bőven látunk régi romokat, erődmaradványokat, tehát hogyha valaki szereti az ilyeneket, akkor szintén nem fog csalódni. Úgyhogy van azért mit megnézni a környéken, vannak barlanglakások is, és van olyan szálloda is Törökországban, Kappadókiában, ami egykor barlanglakás volt, kolostor, aztán börtön, és most meg a turisták laktak benne, de ők szabadon távozhatnak. A háborús válság miatt bizony nagyon sokan rekedtek Dubajban. Volt, aki nem tudott hazajönni Abu Dhabiból. Mások Izraelben voltak, és valamilyen alternatív módon azonnal haza kellett jönni. Bali. Hát itt még mindig van ismerősöm, aki nem jött haza, nem tudott hazajönni, pedig már 7 napja meg kellett volna, hogy érkezzem. Anyósomék pedig Nepálban rekedtek, és egy csoporttal kimentek, majd nagyjából 10 nappal ezelőtt kellett volna, hogy megérkezzenek, és végül most pénteken sikeresen megérkeztek Bécsbe, aztán Bécsből még haza kellett jönni, de hát az már majdnem itthon van, mert ha nincs is vonat, de apósom nyilván ki tud értük ugrani. Úgyhogy nagyon-nagyon kalandos utazások voltak, és hát bizony költséges megoldások, mert ebben az időszakban, ha valaki haza akart jönni, akkor az alternatív útvonalakat tudta választani, és az alternatív útvonalak bizony rendkívüli módon megdrágultak. De kezdjük akkor sorjában. Mintegy 5-6 ezer embert érintett úgy ez a válság, ez a háború, hogy a krízizónában volt, tehát még sokan most is ott vannak egyébként, még nem jöttek haza feltétlenül, de akiknek nagyon fontos családi programjuk volt, vagy a munkájuk miatt muszáj volt hazaérkezni, azok általában már ilyenkorra találtak valamilyen alternatív útvonalat. De alapesetben hazajöttek volna valamelyik járattal, akár Fapadossal, akár Emirates-szel, Qatar Airways-szel, de nem tudtak, mert hogy a légtérzár miatt törölték a járatukat, és hogyha később az adott légteret szakaszosan meg is nyitották, nem tudtak olyan mennyiségben pótlójáratokat üzembe helyezni a légicégek, hogy elvigyék azokat, akik már korábban kellett volna, hogy utazzanak, hiszen azokat is vitték, akik abban az időpontban kellett volna, hogy utazzanak, vagy kellett, hogy utazzanak, mint amikor ténylegesen már el tudott indulni a járat. De hát sokszor még most is légtérzár van, hiszen hallottuk azt is, hogy ugye az Egyesült Arab Emirátusok esetében is bizony dolgoznak azért a légvédelmi elfogó rakéták, és hát hallottuk azt is, hogy Törökországot, Ciprust is érintette azért bizony itt a harci cselekmények egy része, még akkor is, hogyha mondjuk Ciprusnál nyilván nem a turista központok szenvedtek támadást, hanem a brit légibázist támadták, de mondták ismerősök, hogy ők egyébként ettől nem messze laktak, és látták az égen a rakétákat. Hát most azért nyilvánvalóan ez egy nagyon durva élmény, korán sem olyan, mint amikor az ember a tűzijátékot nézi szilveszterkor, mert hát itt emberéletekről van szó, úgyhogy megijedtek nyilván. Amikor kérdezték tőlem egyébként, hogy hát merjenek-e Ciprusra menni, a kedves ismerősöm, az egyetemen van egy tanítványom, és ő volt Cipruson, hazajött már szerencsére épségben. Nos, én mondtam neki, hogy egyébként a ciprusi repülőtéren, hogyha ha leszáll, és nem feltétlenül azon a repülőtéren, mondjuk amelyik ott van viszonylag közel a brit légibázishoz, akkor azt gondolom, hogy ott nem lesz baj, hiszen nincsenek olyan cselekmények, amelyek konkrétan a ciprusi repülőtereket, a polgári légiközlekedést veszélyeztetnék, és hát megy tovább az élet, és emiatt el is ment, vissza is jött, úgyhogy végül is megejtette a látogatást, mivel hogy családi látogatásra ment, tehát nem olyan volt, hogy na majd lemondom, és akkor legközelebb megyek turistáskodni Ciprusra. Törökországot is érintette a helyzet. Itt ugyan folyamatosan járnak a gépek, mennek a különjáratú gépek a különböző országokból, viszik hozzák a turistákat, de bizony én is megkaptam a török kormány kis üzenetét, amelyeket újságíróknak, turisztikai újságíróknak küldtek, hogy hát minden zavartalan, nehogy lemondják a turisták a nyári időszakot, Törökország várja a vendégeket, és akkor fel is sorolták, hogy micsoda csodálatos kis területek vannak, ugye Alanya, Antalya és a török Riviera, meg sorolhatnám tovább, sok-sok fontos központ. Úgyhogy ezzel együtt nem véletlen, hogy ilyen kis kommunikét ki kellett adni, mert hogy sorba jöttek a lemondások Törökországot illetően is. Ciprus pedig mondhatni, hogy nagyon-nagyon megcsinlette a mostani válságot, mert rengetegen, akik korábban azt tervezték, hogy majd Ciprusra mennek utazni, vagy nem fizették be az utat, vagy nagyon komoly lemondások is vannak egyébként. De térjük vissza egy picit arra, hogy hát ugye a válság gócok körül, a krízisorok körül, ha megnézzük, hogy mi a helyzet, hát még mindig vannak ott rekedtek, de az elején magyarokból is volt több ezer, és németek közül például mintegy 30 ezeren rekedtek ott, őket is szép lassan vagy hazahozták, vagy hazajönnek ilyen alternatív járatokkal, és franciákból is van, de kevesebb, mint németekből. Úgyhogy mindegyik ország turistái bizony most gondban voltak, de a másik nagy gond ugye az, hogy hát alapvetően Katar, Doha, illetőleg Dubaj, az Egyesült Arab Emirátusok egyik emírsége központi átszálló hely, mert hogy az Emirates és a Qatar Airways óriási hálózatot épített ki interkontinentális járatokból, és Európából, Ázsiába viszi a turistákat, meg Ázsiából vissza, illetve hát az ázsiaiakat is viszi Európába, tehát sok minden más helyre is persze, de lényeg az, hogy ázsiai célpontokra rengetegen Qatar Airways-zel, Emirates-zel, vagy Turkish Airlines-szal utaznak, még a Turkish is nagyon erős, és hát ugye most azért itt is elbizonytalanodtak, bár a Turkish Airlines ugyanúgy közlekedteti a járatokat. De, hogy érzékeltessem, ez körülbelül olyan piaci fölény lehet, mint amit látunk itt a taxis piacon, hogy a Bolt meg az Uber az letarolja ugye a budapesti taxis piacot, hát itt meg az Emirates, a Qatar, a Turkish Airlines tarolja le ezt a piacot, hogy Európa és Ázsia között így hidat képez, és nyilván van még bőven légitársaság az Air Indiától, az osztrákokon át, a finnekig, de rengeteg, meg Lufthansa, meg nagyobb, meg British Airways, de mégis ezek az Emirates, a Qatar, a Turkish Airlines, hát ezek azok, amelyek tényleg így nagyon-nagyon sokat markolnak ebből a piacból. Egyébként hát nyilván azért is, mert az embernek inkább támad kedve elmenni eleve irányba, tehát Budapestről elmenni mondjuk Dubajba, majd innen tovább, mint mondjuk először elmenni Londonba, teljesen másik irányba, és akkor innen utazni visszafelé, tehát tulajdonképpen gondolatra is rossz, hogy most akkor először elmegyek teljesen másfele, és utána onnan jövök vissza megint. Úgyhogy ilyen értelemben rengetegen rekedtek Tájföldön, Balin, Nepálban, Maldív-szigeteken, sorolhatnám tovább. Hát az a rengeteg, az ezres nagyságrendet jelent, hogyha mindent összeadunk, hiszen hogyha valaki kirándulni ment a környékre, exotikus utak, a téli időszak, gépei és a többi, tehát nagyon-nagyon sok magyar érint. Sokan alternatív útvonalon már haza tudtak jönni. De mondok konkrét példákat is. Az egyik példa, az anyósomék példája, akik most pénteken végre hazaérkeztek, Nepálból szervezett úton utazási irodával mentek, és minden évben megpróbálnak ugye anyósomék annyit összeszedni, hogy neki igazából ez a hobbija, az utazás, és most elvitte magával a sógornőmet is, aki egyébként fuvola tanár egy iskolában, és anyáson pedig pedagógus, de mellette foglalkozik különböző ilyen Erasmusos utaztatásokkal is, és hát nagyjából összetud rakni annyit, hogy neki ez az élmény, oké, akkor befizetek egy útra, és akkor legyen valami egzotikus. Igazából nem az a lényeg, hogy luxusszállodában lakjak, hanem hogy valami tényleg olyan csodát lássak, hogy hogy élnek a helyiek, meg megismerje a kultúrát. Tényleg rendkívül érdekli a messzi táj. El is mentek az utazási irodával Nepálba, majd törölték a visszafelé szóló járatukat, és hát egy hétig várakoztak, hogy valami majd fog történni, mert nem is lett volna más opció, hiszen én is megnéztem nekik az opciókat, elmehettek volna Kínába, és akkor Kínából haza tudtak volna talán jönni, de 1 millió 600 forint egy repülőjegy, ilyen árat találtunk, 1 millió 600 ezer. És tényleg négyszeresére, ötszörösére drágultak a repülőjegyek, mert mindenki haza szeretett volna jönni a krízis területekről, nem csak magyar turisták, hanem a világ összes turistája, és emiatt pillanatokon belül elfogytak azok a jegyek, amelyek az alternatív útvonalakra szóltak. Óriási kapacitás esett ki azzal, hogy nem tudtak az emberek az Emirates-szel meg a Qatar Airways-szel utazni, vagy legalábbis korlátozottan tudtak. És nagyjából egy hét után már ugye érezték, hogy most már haza kell jönni, és megnézték azt, hogy van egy olyan alternatív lehetőség, hát én is ugye segítettem azért nekik, hogy Indiába átmennek, akkor Indiából az Air India az még közlekedik, és úgy közlekedik, hogy a világ megkerülésével, vagy egy ilyen Afrikán át, de elvisz Bécsbe, és hát Bécs az már majdnem itthon van. Én is rekedtem már egy exotikus szigeten, ahol éppen zavargások törtek ki ott, és hát ott is eredetileg Zürichből mentem volna Budapestre, aztán mondták, hogy Rómába tudnak elvinni, hát mondtam, bármi jó, ami Európa, és onnan majd hazavergődök, hát az már otthon van, ez relatív lesz, hogy mi van közel. És hát így is történt, mégpedig az, hogy Indiába átmentek, majd az Air Indiával hazaérkeztek, nagyjából másfélszer annyi volt az út időben is, meg úgy kilométerre is, mint hagyományos módon, mert egy képet küldött nekem a sógornőm, és mutatta, hogy hát elindultak, és akkor elmentek délfelé, jól megkerülték természetesen ugye a háborús zónát, és elmentek egészen Afrikáig, és akkor Afrikánál ott felmentek, ott Suez után észak felé. Tehát egy óriási kerülővel lehetett elmenni végül is, vagy eljutni Bécsig, és aztán Bécsből már úgy haza tudták hozni őket, ugye haza tudta az apósom hozni, hogy most tényleg így a hétvégén az már pihenéssel telhet, így péntek, szombat, vasárnap, így pénteken most így megérkeztek, és hát tényleg happy endes a történet, azon kívül persze hát happy endes, hogy hát nyilván majd ki kell találni, hogy hogyan pótolják azt az összeget, amit repülőjegyre, meg az Indiába való átjutásra szántak, vagy hát nem szántak, hanem nem volt sok opció. Tehát itt ilyenkor, hogyha nem Európa Uniós a légitársaság, akkor még csak az Európai Uniónak az a szabálya sem érvényes, hogy szállást kell biztosítani járattörlések esetére, mert hogy nem EU-s légitársaság, nem EU-ból indul, úgyhogy még a szállás is bizonytalan, hogy azt kitéríti meg, bár nagy valószínűséggel az utazási iroda itt segít, tehát ilyen értelemben jó dolog utazási irodával utazni, mert nagyobb biztonságot nyújt. Ugyanakkor a repülőjegy, az valószínűleg bukta lesz, hiszen az biztos, hogy a légitársaság nem fogja kifizetni ezt a plusz repülőjegyet, mert Viszmajorra tud hivatkozni, és joggal, hiszen a légitársaság sem tehet arról, hogy itt kialakult ez a háborús helyzet. Úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy tényleg örülök, hogy hazajöttek, de az biztos, hogy nem ilyen dologra számítottak, nem ilyen kirándulásra számítottak. Az elején még olyan érdekes volt, izgalmas volt, aztán utána látták már a képeket, hogy milyen szörnyűségek történtek, akkor elborzadtak, és utána meg már hát nem kétségbe estek, mert azért anyósom nem az a kétségbe esett hölgy típusa. Tényleg nagyon gyorsan, nagyon ügyesen keresi a megoldásokat, nagyon attraktív, és sikerült is hazajutniuk. Úgyhogy így jöttek ők haza Nepálból, és aztán nyilván, mivel hogy a csoportból még voltak mások is, hát mindenki eldönti majd, hogy ő még marad, más alternatívát választ, hogy jön haza, ki jön haza. És érdekes az, hogy itt az az előny megvolt, hogy nem voltak veszélyben. Tehát Nepálban és környékén biztonságosan el tudtak lenni, és nem kellett félteniük az életüket. Ugyanakkor dubai ismerőseim elmesélték, hogy azért több alkalommal is látták az égen a rakétákat, és hát konkrétan féltek, hogy úristen, most mi fog történni. Volt egy olyan ismerősöm, aki nem messze lakott, ott vett ingatlant, mert sok magyar vett egyébként ingatlant Dubajban, nem messze vett attól ingatlant, attól a szállodától, amit eltaláltak egyébként. És nyilván így azért teljesen más átélni a dolgokat. Végül nekik ráadásul hamar haza kellett jönniük, és ők is azt a megoldást választották, amitről már lehetett hallani, olvasni, ugye, hogy Ománba átmentek, egy iránytaxival a határig el lehet menni, ott busszal átvisznek, és ott megint keresel egy taxit, és aztán onnan hazavisznek, tehát ez például egy megoldás, de voltak, akik Egyiptomba mentek át, tehát nagyon sokféle fajta verziót lehetett hallani. Az biztos, hogy ezek nem olcsó mulatságok, mert ilyenkor aztán azok is megjelennek, akik komoly hasznot akarnak abból összeszedni, hogy az emberek haza szeretnének menni, és alternatív útvonalakra akarnának menni, tehát itt aztán gyorsan mennek fölfelé az árak, és nem olcsó mulatság. Tehát a normál repülőjegyet sokszorosát ki kell fizetni, hogyha valaki haza akar jönni. Ezek milliós tételek is lehetnek akkor, akár. Tehát alsó hangon, akik így hazajöttek, azok azt mondták, hogy nagyjából ez a kis történet, ez egy millióba állt meg. Hogyha mondjuk így exotikus úti cél, és vártak bőven, akkor is mondjuk olyan 400 ezer forintos repülőjegy ár, az egy csoda volt, hogy volt. Tehát nem az, hogy most 270, mint az eredeti jegyárak akcióban, de 800-es, 1 milliós, 1 millió 600 ezer forintos repülőjegyárak is voltak. Hát mondom, a Kínából jöttek volna haza 1 millió 600 ezer, tehát nagyon durva. Tehát Dubaj esetében megoldás lehetett az, hogy tényleg jönnek és alternatív helyekre mennek, és ott, ahol működik a repülőtér, onnan hazajöttek. De most már, amikor folyamatosan kezdik a polgári légiközlekedés számára is megnyitni a légtereket, hát akkor most már nyilván előbb-utóbb haza lehet jönni. Kérdezte az egyik ismerősöm, hogy miért van az, hogy hát neki egy csomószor szóltak, hogy hát készüljön, mert nem sokára indul a járat, aztán mégse indult a járat. Tehát valószínűleg a járat indult. Nagyon sokszor úgy volt, én azt tapasztaltam, ugye amikor kint rekedtem egyszer, más helyen, de ott is így volt, hogy kint kellett lennem a repülőtéren. Tehát úgy tudtam elmenni Rómába, hogy ott voltam a repülőtéren, és addig-addig erősködtem, amíg végül is föltuszkoltak a repülőre valahogy. Tehát itt is az van, hogy ha lezárják a repülőteret, akkor nyilván nem jó ott lenni, meg amúgy is, ha a repülőteret lövik, akkor meg pláne nem jó ott lenni. De alapvetően, hogyha messze van valaki, mondjuk van x darab utas, mindenkinek szólnak, hogy figyelj, nem sokára indulhat a gép, kapott felszállási engedélyt, hajrá. Na most lehet, hogy van olyan utas, aki csak egy óra múlva tud odaérni, vagy másfél óra múlva, vagy nem kapja meg csak később az üzenetet, vagy nem nézi meg a mobilját, mert nem tudom, eszik éppen, vagy bármi történet. Hát nyilván ilyenkor, hogyha pár perc eltelik, gyorsan felveszik azokat az utasokat, akik ott vannak, máshogy nem lehet szelektálni az utasok között, vagy nem tudnak, és akkor ott már begistelt a gép. Tehát úgy lehet szelektálni az utasok között, hogy ki az, akinek kis gyereke van, ki az, aki beteg, és akkor emiatt haza kell jutni. Hát sokszor ők azok, akik egyébként hazamennek a különböző ilyen mentesítő járatokkal is, amelyeket a kormányzatok indítanak. Hát nyilván a privilegizált vagy nehéz esetek, azok olyanok, hogy akkor ki is mentik őket, hogyha kell. De az biztos, hogy minden más esetben pedig, hát akik hamarabb ott van, azt teszik fel, hát miért nem. Igazából, hogyha megfelel a feltételeknek, megy a gép, van olyan jegye, ami egy korábbi járatra szól, akkor felteszik, és nyilván akkor mégse indul el az a gép, tehát hiába pakoljuk össze a cuccot, már megkapjuk a másik üzenetet, hogy hát akkor mégse. De igazából ezek nem tévedések, hanem csak betelt az a járat például. A másik érdekes dolog egyébként, hogy kérdezték tőlem, hogy kell-e fizetni például, hogyha egy országból hazahozzák az utasokat. Hát jó pár országban kell fizetni egyébként, tehát vannak olyan országok, akik elindítanak egy járatot, és hogyha arra valaki felmegy, akkor is valamilyen térítést kell fizetnie. Hát nyilván nem annyit, mint hogyha ilyen alternatív útvonalon megy a világ megkerülésével valahogy haza. De erre is van példa, de általában nem, de van, ahol igen. Úgyhogy ez is olyan, hogy nincsen erre aranyszabály. Miképpen arra sincsen szabály, hogy na akkor ilyenkor hogyan megy haza az ember, hát keres valamilyen alternatív útvonalat, vagy várakozik és bízik abban, hogy majd előbb vagy utóbb megnyílik a légtér, ha megnyílik a légtér, előbb vagy utóbb indulnak a járatok, ha indulnak a járatok, előbb vagy utóbb arra az úti célra is megy egy járat, na és akkor hát ha arra felfér, akkor haza tud jönni. Most hát nyilván ez lehet egy hét, két hét, egy hónap, bármennyi. hogyha ezt nem tudjuk, itt a bizonytalanság az, ami leginkább zavarja az embereket, hogy senki se tudja megmondani, hogy ez mikor következik be. A koronavírus járvány idején is mondták, hogy ó, hát elmúlik ez a járvány, nem tudom, márciusig hallottam, én januárban, aztán 2 évig velünk volt. És nem tudtuk megmondani, hogy nem tudom, ez kérem szépen, ez 23 hónap és 3 napig fog tartani. Fogalma se volt senkinek. Úgyhogy itt is a bizonytalanság az, ami nagy gondot jelent, és ez a bizonytalanság az, ami igazából döntésekre kényszeríti azokat az utasokat, akik ott vannak exotikus tájakon, vagy ott vannak a krízizónában, hogy most akkor hogy menjünk haza. Több olyan ismerős is van, akik úgy mentek haza, de nem egyébként a mentesítő járattal, hanem más egyéb járattal, hogy Izraelből átmentek Jordániába. Egyébként ők Eilat környékén voltak, és Eilat fölött van egy határátkelő hely, ezt ismerem jól, mert én magam is mentem át itt Jordániába. Konkrétan úgy, hogy elmentem autóval a határig, Eilatból, ott letettem az autót, aztán átsétáltam, viszonylag egyszerűen át tudtam jutni, és gyalogosan mentem tovább, ott kerestem egy taxist, és akkor azzal elmentem Petrával autóval, és utána, amikor visszajöttem, egyébként nappal van csak nyitva ez a határátkelő, tehát éjszaka nem lehet használni, nappal nyitva van, és akkor nappal meg, amikor visszamentem, akkor ugyanúgy visszamentem odáig, ott átsétáltam, és mentem vissza az autóért. Visszafelé sokkal hosszabb ideig tartott egyébként az átkelés. Úgyhogy ezt meg lehetett játszani. Most sokan azt mondták, hogy hát veszélyesek a szárazföldi utak, veszélyes odáig az átkelőhöz elmenni, hát persze veszélyes. Van, aki nem ajánlja, hát nehéz ilyenkor azt a receptet mondani, hogy most mit csinálj, tehát én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek magának kell eldönteni. Tehát amikor azt mondom, vagy azt mondjuk, hogy igen, Cipruson ugyan a brit légibázis támadták, de egyébként vannak ott továbbra is turisták, amikor azt mondjuk, hogy Törökországban egyébként ugyanúgy nyaralnak a turisták, járnak a gépek, ott vannak a gyönyörű úti célok, hát akkor az nagyon szép, de hogyha mondjuk egy légerhálító rakétának egy darabja mondjuk ráesik valakire véletlenül, akkor az nem lehet azt mondani, hogy annak a felelőssége, mondjuk a törökországiak felelőssége, akik azt mondták, hogy egyébként hát minden működik, mert az adott esetben ez igaz volt. Ez igaz volt, tehát nem tudjuk kiszámítani, csak az Úristen tudja, hogy mit hoz a jövő. Úgyhogy az biztos, hogy nem egyszerű a helyzet, de most már azért kezdenek hazajönni azok, akik ott rekedtek így vagy úgy, de az is biztos, hogy nincs túlságosan sok esélyük arra, hogy azt a pénzt, amit arra fordítottak, hogy valahogy hazajussanak, azt majd megtérítsék nekik. Azért láttam olyan biztosítót, amelyik segített szállásban, mert fölfelé az utasjavára mindig el lehet térni. Utazási iroda kifizette a szállásköltséget, ilyet is tapasztaltam itt, amikor segítkeztem abban, hogy hazajussanak a különböző helyekről az emberek. Tehát ilyenek azért vannak, de hát ugye amikor azt mondják például, hogy nem tudom, majd az emírség az kifizeti a turisták kárát, hát majd nézzük meg a részletszabályokat, és akkor lehet látni abból, hogy ezek a szabályok, ezek eljutottak-e a szolgáltatóig, amelyik végül is ott van velünk szemben, és várja azt, hogy fizessünk neki, nem biztos, hogy hozzá is eljutottak azok az információk, amelyek a jogszabályjal kapcsolatosak, vagy ha eljutottak hozzá, akkor nem biztos, hogy pont olyanok, mint amit hallottunk a közlemény x-edik fordításában. Úgyhogy nem olyan egyszerű ebből úgy kijönni, hogy az ember ne tegyen bele sok-sok pénzt. Persze a másik dolog az, hogy ha valaki mondjuk utazik, akkor van főleg gondja, hogyha nagyjából akkora a kerete, mint amekkora az utazása. Kérdezték tőlem, hogy na hát Balin rekedtek, hát miért megy el Balira, hogyha nincs pénze onnan hazajönni? Hát azért, mert életének a nagy vágya volt, hogy egyszer eljusson, annyit spórolt, hogy oda elmenjen, és akkor tudta azt, hogy elmegy, visszajön, és egy hagyományos útra vágyakozott. Tehát én azt gondolom, hogy nem mondható az, hogy az utazók bármiben is hibáztak, vagy nem voltak körültekintőek. Hát ő azt gondolta, hogy ez normálisan működni fog. Nem tervezett azzal, hogy törlik a járatot, és ott reked. És hát ilyenkor persze, ha időd van, mert nem kell időre hazajönni, akkor valahol ki kell húzni addig, ameddig talán újra nem indulnak a járatok, vagy meg kell nézni azt, hogy mi a létező legolcsóbb alternatív útvonal, de azok valószínűleg később lesznek, amikor már hazamentek azok, akiknek több pénzük van arra, hogy kifizessék az alternatív útvonal a költségeit. Úgyhogy ez is egy érdekes kérdés, meg hát az is, hogy az elkövetkezendő időszakban mi lesz, hogyan utaznak majd az emberek? Hát valószínűleg a közelebbi úti célok felértékelődnek. A Magyarország esetében azt gondolom, hogy elmegyünk majd belföldi úti célokra, Horvátországba, Olaszországba, esetleg nagyjából még Montenegro térség, Albánia szóba jöhet, tehát Bulgária. Valószínűleg ahova autóval el tudunk menni, azok felértékelődnek. A repülős úti célok is megmaradnak. Nagyon sok függ attól, hogy mi történik majd a harci cselekmények terén, mi lesz az olajára, mennyire drágulnak meg a repülőjegyek. Hát nyilván az üzemanyagok is drágulnak, de emiatt azt gondolom, hogy ha valaki már nyaralni fog menni, akkor közelebbi úti célokat fog elsősorban választani, de nagyon sok minden függ attól, hogy meddig tart a krízis, mert a turizmus gyorsan regenerálódik, hamar helyre áll, de ehhez nyugalomra meg békére van szükség, meg elviselhető üzemanyagárakra. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!